Egy nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyitoknak. Bezárjuk a büfét most már tényleg. Ilgum-burgum szedte-vette teremtette. Sziasztok! Szia Péter! Egy egészen különleges napunk van. Mégpedig azért, mert itt van velünk pásztor Majoros Kende, aki az én drága pásztorom, az én mentorom, az életünk egyik megsegítője, és fogok még róla mesélni egy picit, de a legtöbben ismeritek, viszont akik nem ismeritek, vagy akik esetleg a felvételt hallgatjátok, és esetleg ez az első, amit meghallgattok, akkor nem lesz majd rossz, ha hallotok róla még egy kicsit. Úgyhogy egy klassz reggelünk, klassz délelőttünk van. Örülök neki, hogy itt vagytok, mindannyiatoknak, és készüljetek, lelkileg jó lesz. A vallásos kötelezettségeinknek Kaut Gyuri fog most eleget tenni, ő fog imádkozni, és ő neki van egy gondolat a kezdéshez. Azt hiszem, legalábbis az előbb reméltem.
Még jó, hogy tudjuk, hogy a remény az elmúlik, de a szeretet az örök. Emberekbe csalódunk, de Istenbe soha. Jó, mindjárt. Ezt csak a Sanyinak mondtam. Jó, kiengedem a nem létező hangot. Oké, drága urunk, eléd jövünk most, és csak arra kérünk, hogy áld meg ezt a mai reggelt, ahogy megáldod az életünket, minden pillanatában ott vagy, és készen állsz, hogy szolgálj minket, hogy ránk árazd a bölcsességed, a szereteted, türelmed, és minden jót. Szeretnénk nyitottak lenni erre, Uram. Szeretnénk elfogadni, szeretnénk megérteni azt, hogy te mennyire szeretsz, és ezt soha nem tudjuk eléggé megérteni, mert ez végtelen. De minél tovább megyünk benne, tényleg annál ámulatosabb, és annál nagyobb biztonságot ad nekünk, hogy ismerünk téged, hogy ismerjük a te szíved, hogy ismerjük a te gondolataid. Úgyhogy áld meg a ma reggeli üzeneteket, Pásztor Kendét, Sanyit, és kent fel minket a hallásra, vedd el a szemünk elől a szűrőket, az akadályokat, hogy lássunk, hogy értsünk, és tényleg vedd el az előítéleteinket, Uram, és dolgozz bennünk, építs fel minket, ezért vagyunk itt, Uram. Köszönjük neked. Te drága, drága szent nevedben imádkoztunk. Ámen. Ámen. Oké, egy nagyon rövid gondolat, hogy tényleg maradjon ide a többire. Isten nagyon sokat tanított nekem most. Tanítottam egy órát, ezt a Kultuszok és Vallások nevűt, néhány szerencsés hallgathatta. Egy nagyon kemény téma, mert kivesézünk vallásokat, kielemzünk kultuszokat, az agykontrolltól, a szientológiáig, a buddhizmustól, az iszlámig. És ami nagyon kristály, tisztán így lejött a végére, az utolsóra, utolsó utáni percében döbbentem én rá, hogy tényleg milyen ámulatos, ahogy ezt Isten használta, egyrészt, hogy felvértezzen minket, akik ezt így tudjuk, hogy a hazugságokkal szemben, hogy legyen egy erős bástyánk, egy erős sánc magunk körül, ami nem más, mint Isten igazsága. De ez olyan, hogy tudod, ott van benned, hallottad már százszor a Sanyitól, hallottad már ezerszer MP3-ról, De még nem kristályosodott ki, még nem ismernéd fel, hogyha valaki csak egy százalékkal is eltér tőle. És ugye az ördögnek ez a taktikája, hogy 99% igazság és 1% hazugság. És a legtöbb ember nem vesz észre, és pár hét, pár hónap, pár év múlva olyan dolgokba hisz, hogy tudod, azt mondjuk rá, hogy ez nem értem, hogy ez őrület. Valaki, hogy tud ilyen blödségeket elhinni. De ahogy így kikristályosodik az igazság, úgy értem, az, amin állunk, az, amiben hiszünk, az, amit vallunk, az, aki Isten, az, ami a valóság, az igazság, az olyan kristálytiszta, mint ha tudod, ott állsz a Svájcban, amit a Matterhorn hegynek a lábánál, és látod a hegyet magad előtt, és nincs kétséged, hogy az ott van, és az ami. És Isten ezt szeretné, hogyha az igazságot ilyen tisztán látnánk, hogyha ha bejön 1% hazugság, hogyha valaki csak egy ezred fokot el akar térni attól, ami a valóság, akkor egyből azt mondta, hogy hé, állj, itt nem stimmel valami. Ugye ez a polcos példa, amit a Sanyi szokott mondani, hogy ha valamiről nem tudod eldönteni, hogy igaz vagy, nem azt tedd a polcra, de sokszor a hazugság az igazságba burkolva jön, és lenyeljük. Ez nagyon-nagyon-nagyon veszélyes. Ez a legveszélyesebb, és ez egy nagyon durva stratégia, amiben nap mint nap áldozattól eshetünk, hogyha nem figyelünk. De Istennek van kegyelme, hogy megtartson és felnyissa a fülünket. De hogy ezért, amit mondani akarok, hogy ezért fontos az, hogy nagyon mélyen magunkévá tegyük az igazságot. És azon gondolkozunk, ugye Kolossé 3-ban beszél erről sokat, 16. vers pontosabban, hogy csak ami igaz, ami tiszta, ami dicséretre méltó, csak azon gondolkodjatok, csak ezen járjon az eszetek, mondjuk így. Miért? Mert a hazugság mindig az igazság képében jön el. Mert a nyilvánvaló hazugságról mindenki tudja, hogy hazugság, és azt könnyű felismerni. De a nem nyilvánvalóról már csak kevesen. Azok, akiknek edzett az elméje, és edzett az érzékelésük, ugye a zsidó levélben is tanít erről, akik vették az órát, azok biztos hallották most, hogy tanulnunk kell, növekednünk kell ebben, és egyre tisztában, egyre pontosabban látnunk, mi az igazság. Mert ezen állunk, úgy értem, nem mindegy, hogy mire építesz. És ha valamiről kiderül, hogy homok, és felépítettél rá egy hatalmas házat, és aztán az első dagály, vagy az első nagyobb áradás elviszi, képletesen mondva, akkor jön a meglepetés, hogy én ebbe bíztam, erre építettem az életem, és kiderült, hogy hazugság, és lehet, hogy volt már ilyen részetek, sőt, gyanítom, hogy legtöbben már megtapasztaltátok ezt. De ezek segítenek, ezek a tapasztalatok, és az is, hogyha látom a hazugságot, de leginkább, tudod, mi segít, ha látom az igazságot minél kristálytisztában. Ugye van az ember érzékelésében egy ilyen szabály, hogy minél nagyobb a különbség, minél nagyobb az eltérés két inger között, annál jobban érzékelhető. Ugye van ez az inger küszöb, hogy amikor, és ugye ez lehet növelni, lehet csökkenteni, ez embereknél más és más, de az igazsággal is ugyanígy van, és Istennek ez a célja, az igazság érzeted olyan kifinomult legyen, hogy a legkisebb rezdülés, ami attól eltér, az felismerd, és lecsap rá, és ki tud zárni a gondolataidból. Ugye ez a 2 Korintus 10-ben beszél erről még a Biblia, ahol azt mondja, hogy fogjul ejtvén minden gondolatot, amely felmagasztalja magát az igazság ellen. Ezek erődök, ezek stratégiák, ezek ilyen hadi kifejezésekkel használ az írás, a Biblia is. Nem véletlen, mert a stratégia van ellenünk, hogy ne az igazságban álljunk meg. És biztos, hogy ez van a szíveteken, hiszem, és megerősítem, hogy fontos, hogy ez legyen, hogy keressétek azt, ami megáll, keressétek azt, ami igaz, ami nem csak most működik, mert tudod, épp a társadalmi berendezkedés olyan, hanem ami már 2000 éve, ami már 3000 éve működik. És ez, nézd meg, ez a Biblia. Nem kellett átírni, nem kellett megváltoztatni, ellentétben a Koránnal, a Mormon könyvével, az összes többivel, a filozófiákkal, azok jönnek, mennek. De Isten igéje ugye Máté 5-ben, 5-18, megmarad örökké, és nem változik. Úgyhogy jó, a jó dolgot választottátok, azt mondom. A jó dolgot hallotok. De ha esetleg itt, vagy bárhol felismernétek, hogy valami tévedés van, akkor ne röstejetek megkérdezni, hogy ezt hogy értetted, ezt hogy gondoltad, és legyetek érzékenyek az igazságra, és az attól való eltérésekre, jó? Mert ez meghatározza az életünk minőségét, tényleg. Ez az alap.
Csak ennyi szerettem volna. Köszönöm.
Az Efezusiakhoz írt levélben négy hétig jutottunk. Oké? És ezt elolvasom nektek. Rendben? 4 hét. Az jelentős. Pásztor Kende ámul. Azt mondja, 4 hét? Azt mondja, másfél év alatt? Egész jó tempó, igen. Azt mondja, hogy a kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának a mértéke szerint adatot. Ezért mondja az írás, és most tovább megyünk, jó? Figyeljetek. Csak tovább megyünk. Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. Oké? Ezt erről majd beszélünk. Most gyors volt. Most jön a lényeg, figyeljetek. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Oké? Ez Jézus Krisztusról beszél. Ő ment fel, és ő szállt le, és ő adott ajándékot. Ajándékot a gyülekezetnek. És ezek az ajándékok, ezek fontosak, jelentősek. Amiről Gyuri az előbb beszélt, az egyik legalapvetőbb felismerés az életben. Hogy létezik egy igazság, és hogy ezt az igazságot a szívünkbe kell zárnunk, és követnünk kell. És hogy az életünk minősége nagy mértékben függ attól, hogy ezt az igazságot mennyire őrizzük. Ez egy jó szó? Ez egy jó szó. Őrizzük. Mert hogy be tudod-e tartani, vagy sem, ez egy másik kérdés. A nagy kérdés az az, hogy őrzöd-e. A nagy kérdés az az, hogy el tudják-e lopni tőled. A nagy kérdés az az, hogy el tudsz-e odáig jutni, hogy elkezdesz meggyőződésesen az igazsággal szemben gondolkozni. Ami vereség. Egy meg egy, nekem már 3. És utálom, amikor azt mondod, hogy 2. És elkezdem így élni az életemet. És ez az a győzelem, amit a világ aratni akar rajtunk. Ez az, aminek az az ára, hogy az életünk vereséget szenved. És ezen gondolkoztam, hogy mekkora felelősség az igazság felemelése, mekkora felelősség a hibák kijavítása, mekkora felelősséggel él az az ember, aki ki tud és ki mer állni egy csoport elé, és azt tudja mondani, hogy én őrzöm az igazságot. És én vállalom, hogy újra meg újra felmutatom a zászlót, hogy újra meg újra kimondom, hogy egy meg egy, figyeljetek, 2, még mindig 2. És ez a módszer, és ez az egyik ajándék, amit Isten adott. Mert a magányos harcos, aki fogja magát a Bibliájával, elvonul egy barlangba, és ott olvassa a Bibliáját, az egyedül van. Nem tudom, érted-e? A romantikus kép a magányos keresztényről, aki belelovagol a naplementébe, és ő és az Úr meghódítják a világot. Ez egy nagyon aranyos, nagyon romantikus kép, de többnyire halott csontokkal végződik. Oké? A kovbolyt, aki belelovagol az éjszakába, egyedül azt megeszik a farkasok. Ilyen egyszerű. Tehát a sztorinak ez a vége. Ott fekszik valamelyik este a tábortűz mellett, és a tűz kialszik, és reggelre csak csontok vannak. Miért? Mert nem veszem észre a hibát. Ez úgy értem, tudom, hogy ez... Sanyi, milyen csúnya képet használtál. De ha nem használok csúnya képet, akkor azt mondod, hogy hát ez csak mondja. Mert ha itt egy picit mellé lövök, az 20 méterrel arrébb fél méter eltérés. 1 kilométerrel arrébb 100 méter eltérés. Most nem tudom, hogy pontosan számoltam. De a lényeg az, hogy egy kicsi hiba itt, az ott nagyon sokat jelent. És egy pici hiba itt, amit megszokok, és tovább megyek vele, az holnap egy picit nagyobb hibává nő, amit megszokok. És holnap után még nagyobb hibává nő, amit megszokok. És ha nincs senki, aki visszaállít az eredetihez, akkor úgy sodródok el az igazságtól, hogy észre se veszem. Oké? És Isten adott ajándékot. Isten adott ajándékot a népének. Tanítókat, pásztorokat. Oké? Pásztorokat. Egy lelki pásztor, aki arra teszi föl az életét, hogy törődik a nyájjal. Oké? A Biblia használja ezt a képet. Vannak béresek, akik eljönnek, és teszik a dolgukat, de ha jön az oroszlán, ha jön a farkas, akkor... Nem vagyok én egyetem. Pénzért nem fogom az életemet kockáztatni, és már ott sincs. És a farkasoknak lakomája van. De a pásztor az életét adja a juhokért. Oké? A pásztor azt mondja, hogy ezek az én juhaim, ez az én életem, ez az elhívásom. És azt gondolom, hogy az életünk egyik nagy mérföldköve, amikor felismerjük, hogy szükségünk van egy pásztorra. Oké? És én az a szerencsés vagyok, akinek van. És ezt nagyon komolyan mondom, mert sok ember éli úgy, sok keresztény éli úgy az életét, hogy nincs neki. Lehet, hogy van egy pap valahol, lehet, hogy van valahol egy pásztor, de nem éli át azt, hogy nekem van egy pásztorom. Oké? Nekem van egy pásztorom, akiben bízom, akihez fordulhatok, akihez, ha nem fordulok, akkor is gondol rám, oké? Ott áll Isten előtt, és azt mondja, hogy és áld meg a Slinglop Sanyit, oké? És a legfontosabb, hétről hétre, újra meg újra felemeli a zászlót, az eredetit, oké? Annak éli az életét, hogy fel tudja mutatni az eredetit. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt van Pásztor Kende. A zászlóval. Úgyhogy kérlek.
Ja, ez a zászló. Nagyon köszönöm. Nagyon komoly bemutatás volt. Szervusztok, ezek után össze kell kapnom magam. Igazából azt terveztem, hogy azt mondom, amit a Gyuri mondott, hogy röviden fog beszélni, csak azért jusson idő a többire, de valószínűleg amúgy is ezt fogom csinálni akkor is, ha nem így vezetem be. De örülök, hogy láthatlak titeket, jó itt lenni veletek, és köszönöm Sanyi tényleg. És tényleg ez az, amiért szerettek összejönni itt, nem? Tényleg, mert van valaki, aki fölemeli az igazságot, és tényleg erre van szükségünk. Ha hatnék legalább egy igent valakitől. Köszönöm szépen, Gabi. Szegény Sanyi, te már magába omlott éppen, hogy mégse ezért jöttök. Igen, nagyon jó, és tényleg ez egy alapot épít, ahogy Gyuri beszélt erről, hogy ez egy alapot épít, hogy amikor jön a vihar, akkor ne összeburuljon az egész építmény, amin állunk. Egy nagyon egyszerű gondolat, amit én is szeretnék megosztani. János 8.36-ban. Van valakinek egy Károli Bibliája? Ahhoz vagyok szokva sajnos, és köszönöm. János 8. 36-ban azt mondja, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez egy nagyon fontos, nagyszerű vers, és amikor Jézus elmondta ezt, akkor így, hogy is mondjam, akkor kinyílt a bicska ővel a szemben, tehát akkor nem volt többé kérdés, hogy utálják-e. És azért volt ez, nagyon érdekes, hogy amit mond, ez a legnagyszerűbb ígéret, amit kaphatunk, ez a legjobb hír, amit hallhatunk. Ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. És Jézus ezt magáról mondta, és igazán azért utálták emiatt, mert hogy magáról beszélt. És nem az ő rendszerükről beszélt, nem arról beszélt, a vallásról, amit szerettek volna hallani igazán, nem azt támogatta meg, amit ők mondtak, hanem azt mondta, hogy ha a fiú megszabadít titeket, akkor valósággal szabadok lesztek. És ez egy kihívás volt nekik, mert igazán ők próbáltak szabadok lenni, és igazán egy elnyomott nép voltak, nagy problémában, a rómaiak uralkodtak fölöttük, és nem volt szabadságuk, nekik kellett adót fizetni, oda kellett, ők uralkodtak, és nem volt kérdés, hogy ki az úr a házban, és nem a zsidók voltak akkor urak Judeában, hanem a rómaiak, és kész. És tudjátok, milyen ez, amikor egy elnyomott nép próbálja úgy tenni, mint a szabad lenne, tudod, lázadozik, meg vicceket mesél, biztos voltak római viccek, meg ilyenek, hogy mindenféle dolgokat csinálnak, próbálnak valahogy szabadok lenni. És Jézus azt mondja neki, hogy nem vagytok szabadok. Azt mondja, mi van? Mi beszólt? Annyira kikészültek ettől, hogy képzeled, hogy nem vagyunk szabadok. És el is mondják neki, itt nem fogunk végigmenni az egészen, de hogy el is mondják neki, hogy mi sose szolgáltunk senkinek. Sose szolgáltunk senkinek. Tudod, ott ül, a császár által kinevezett király ül, tudod, a királyi palotában, ami csak nem is zsidó. Tudod, ti nem szolgáltatok senkinek, miről beszéltek? Az ember a büszkeségében úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de valójában nincs. Az ember a büszkeségében eljátsza, az ember a büszkeségében valahogy úgy próbál tenni, de igazán nem működik. És ez nagyon kellemetlen dolog, amikor Jézus belép a képbe, és azt mondja, azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ez egy nagyon kellemetlen pillanat, hogy azt mondod nekem, hogy valaki fogságban vagyok, miről beszélsz? Én az én életem jól van, hagyjál már. Nem szolgálok senkinek. És amikor Jézus belép a képbe, akkor a dolog megváltozik, és rá kell jönnöm, hogy hát nem vagyok olyan szabad, mint hittem volna. És amit itt mond, azt mondja, valósággal szabadok, igazán szabadok lesztek. Úgy értem, vannak dolgok, amiknek nagyon, nagyon örülnénk, ha szabadok lehetnénk bizonyos dolgoktól. Milyen lenne, tudod, ha kapnál egy papírt, amin az van, hogy önnek soha többé nem kell adókat fizetnie. Milyen kellemes élmény lenne, nem? Hogy örülnénk, hogy szabad vagyok az adóktól. Pedig az egy pici dolog igazából az életünkben. Hát attól még nem lennék szabad attól, hogy mit tudom én, utálok mosogatni. Attól még nem lennék szabad attól, hogy könnyen kiakadok. Attól még nem lennék szabad attól, hogy milyen a kapcsolatom mondjuk a feleségemmel, mondjuk esetleg nem élvezem. És amikor Jézus ezt mondta, azért ha a fiú megszabadít titeket, akkor igazán szabadok lesztek. És annyi mindenki ígér szabadságot az embernek egy vagy más módon, sok ilyet hallottam már, az üzleti világban is, a spirituális dolgok terén is, egy csomó területen, tudod, így megvolt. Ez az utolsó megoldás, amire önnek szüksége lesz. Ez lesz az utolsó. Többet nem kell venned egyet sem, mert ez teljesen rendbe teszi a dolgokat, akármi is az. Tudod, ez egy nagyszerű szöveg, de igazán csak egy szöveg. Mert igazán csak a fiú szabadít meg minket, valóban. És aztán utána van egy másik rész, amit olvastam, és ez érdekessét, kicsit komplikáltabbá teszi a képet. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. És igazán mi, akik hívők vagyunk, mi felismertük azt, hogy ez mennyire igaz. A legnagyobb problémám az az, hogy gondok vannak itt a szívemben, hogy amire vágyom, az nem az, amire igazán nem az a legjobb cél. Hogy amerre mennék magamtól, az nem a jó irány. És azt mondja, ha a fiú megszabadít titeket, akkor igazán szabadok lesztek. És tényleg ez az, ami történik az életünkben, hogy amikor hittem Jézusban, akkor ez az, amire ráébredtem, és nem azonnal, hanem növekedés van az életemben ebben, és még nem értem a végére közel se, még sok minden tanulnivalom van, de hogy ez megváltoztatta tényleg a családomat, megváltoztatta mindent igazán az életemben, mert dolgozott bennem. És ez nagyszerű hír egyébként, hogy van valaki, aki tényleg szabadságot ígérhet, és szabaddá is tehet. Ugye értem, az lenne a rossz hír, tudod, ha bent vagy egy börtöncellában, és azért nincs senki, aki megszabadíthat téged. Tudod, és ez lenne a rossz hír, hogy mindig minden ugyanígy lesz. Mindig minden, tudod, amivel gondod van, az úgy marad. Soha nem fog változni. Ez lenne a rossz hír. De a jó hír az, hogy azt mondja az írás, hogy ha a fiú megszabadít, akkor igazán szabadok lesznek. Tudod, hogy van valaki, aki megszabadítson minket. És tudod, ha nem vagy hívő esetleg, akkor van valaki, aki megszabadítson. Ha hívő vagy, és tudod, úgy érzed, hogy mégis minden ugyanúgy van, tudod, van valaki, aki megszabadítson téged, és Jézus az ő a válasz. De aztán utána, mikor már éppen örülni kezd az ember, hogy jaj, de jó, akkor utána elolvasom a Máté 11-nek az utolsó pár versét. Hasonló módon Jézus azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Ó, ez nagyon jól hangzik. Mindenki, aki megfáradt, mindenki, akin teher van, gyertek hozzám, és én nyugalmat adok nektek. Ez hasonló, mint az előző ígéret, hogy a fiú megszabadít titeket. Ez egy hasonló ígéret, csak egy más oldalról. Ha elfáradtál, ha terheid vannak, gyere Jézushoz, nyugalmat ad neked. Na aztán, ha elkövetted a hibát, hogy tovább olvasod, akkor te már elolvastad ezt, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Hát az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tudtam. Itt az apró betűs rész, amit nem szerettem volna látni. Tudod, azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat. Szóval én megszabadítalak titeket, vegyétek magatokra az én igám. Várjál csak, ez nem hangzik túl jól. Ez egy kicsit olyan, mint bármelyik másik szöveg. Tudod, hogy én megszabadítalak téged, ha az én rabszolgám leszel. Én elengedlek téged, ha utána jössz velem. Tudod, és így működik a dolog. És azt mondom, hát ezek szerint Jézus is ilyen, tudod, ezek szerint a kereszténység is ilyen, hát ilyen egyszerű, tehát ez is csak ugyanaz a történet, mint bármelyik másik, úgyhogy tudod, akkor minek is mennék ezen az úton. És igazán, ami itt nagyon érdekes, és igazán ez a lényege, ez az, amit így mondani akartam erről, hogy ez egy kihívás nekünk igazán bízni ő benne ebben a dologban. És a Biblia sokat beszél erről, 2 Timóteus 1.12-ben azt mondja, hogy tudom és meg vagyok győződve, Pál azt mondja, tudom és meg vagyok győződve, hiszek Istennek, és meg vagyok győződve róla. És ez azt jelenti igazán, hogy nem csak, hogy tudom, hanem hogy ráismerem bízni magam Istenre. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert 2 Timóteus az a könyv, amit az élete legvégén írt Pál. És az élete legvégén azt mondja, mellesleg egy börtönben, hogy tudom, hogy kinek hittem, és rámerem bízni magam. Nincs kérdésem afelől, hogy ő mindent rendben tart az életemben. Rámerem bízni magam. És ez egy ilyen extrém dolog egy értelemben. De Pál ahonnan elindult, nagyon hosszú ideig járt az Úrral, és a végén azt mondja, nekem nincs kételjem ebben. Én bízom benne. Én tudom, hogy kire bíztam az életem, és örülök, hogy rábíztam az életem. És ez egy nagyszerű dolog, mert ezen gondolkodtam, hogy nem tudom, biztos hallottátok, amikor csináltok majd felmérést, így, nem tudom ki az, aki képes ilyenre, hogy megcsinálja ezt, de hogy embereket megkérdeztek az életük végén, hogy mégis mit akarnak, mi az, amit másként csinálnának. Nem tudom, hogy ki az, aki ilyet tud csinálni, de olvastam róla, hogy valaki így utána érdeklődött. És érdekes módon senki nem mondta azt, hogy több időt akartam tölteni a munkával, több időt akartam tölteni az irodában, senki nem mondta azt, hogy még egy projektet elvégezhetett, vagy nagyon kevesen mondták ezt, hogy elenyésző számban. Többnyire ilyeneket mondtak, több kockázatot vállaltam volna, messzebb mentem volna, több időt töltöttem volna a családom, stb. Ilyeneket mondanak az emberek általában. És ez érdekes igazából, mert van benne egy elégedetlenség avval, amit csináltam. A legtöbb ember úgy ér a végére, hogy van benne egy elégedetlenség azzal kapcsolatban, amit csináltam. De Pál apostol itt az élete végén azt mondja, hogy hey, tudod, a legjobb dolgot csináltam egész életemben, minden rendben van. Abban bíztam, akiben érdemes, és most is bízom benne. És az élete végén azt mondja, nem, tudod, nem csinálnék másként semmit, ha újra csinálhatnám, ugyanezt csinálnám. Jó, lehet egy-két hibát elkövettem, mit tudom én, de nincsen nagy elégedetlenségem az életemmel. És ez egy nagyszerű dolog, igazán, ha megnézzük ezt, meg belegondolunk ebbe, mert a kétféle módon járhatom az életem, tényleg hittel és hit nélkül, és Zsidók 11-ben ugye arról olvasunk, hogy a hit az első versben, a 6. versben, és hogy a hit az, amivel járnunk kell. És tudod, amikor a hitről beszélünk, akkor az olyan, hogy általában valamilyen, nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe, de általában ilyen ködös, valami elvont elképzelés, a hit, tudod, és akkor valahol távol valaki, valami kolostorban ott zümmög, vagy nem tudom, valami ilyesmi, de a hit az valami olyan egyéb dolog. De a hitről azt mondja a Zsidók 11.1, hogy a hit az a nem látott dolgokról való meggyőződés. Én még, mit tudom én, egyszer se láttam azt a hengerfejet, ami mozog az autómnak a motorjában, de egészen komolyan meg vagyok győződve róla, hogy ott van. Főleg azért lenyom azt a pedált, és akkor hallom ezt a zümmögést, és megindul az autó. Hát főleg ezért is úgy tudom, hogy ez abból a kettő össze van kötve egymással. És ez igazából a hit az nem az, hogy valami elvont és fura dolog, amit nem érinti a valóság. Tehát van a valóság, és akkor van a hit. Vagy van az észvilága, a rációvilága, és akkor van a hit. Nem, ez nem így működik igazából. Hanem úgy, hogy látok bizonyos dolgokat, és nem látom azt a dolgot ott bent, de attól még tudom, hogy ott van a következményeiből. És így van Istennel is. Tudom, hogy van Isten. Nincs kérdésem erről igazából. Persze ez hit, de ugyanakkor egy csomó minden, és nem akarok belemenni ebbe, mert nem ez a témánk, de látom Sanyi életét, látom más hívők életét, tudod, látom a Bibliát, és meglep engem, látom a zsidókat. A zsidók nem létezhetnének, ha nem lenne Isten. Ez nem kérdés, már régen végük lenne. Tudod, egy csomó minden van az emberi történelemben, a körülményeimben, a világban, sőt, még az én szívemben is, ami nyilvánvalóvá teszi Isten létét. Nem tudok neked mutatni egy fotót róla, itt van Isten, tudod, de a másik oldalról nincs kérdésem felőle. Mert amit látok, az egyértelműen alátámasztja, hogy ő az, aki mozgatja a dolgokat. És igazán ez a hit, és így élem az életem. És Pál az élete végén nem volt e felől aggodalomban, hogy jaj, hova tettem az életem, és nézzétek meg, hogy megjártam, itt vagyok a bilincsekben, itt vagyok a börtönben, hát inkább ne csináljátok ezt. Nem, ő azt mondja, hogy én tudom, kinek hittem, és nincs kételjem igazából. Tudom, hogy bízom benne, és nem aggódom a dolgok felől. Rendben van, az ő kezében vagyok. És ez egy kihívás így gondolkodni nekünk valóban, mert annyi minden mondja nekünk, hogy ne menjünk abba az irányba. De visszatérve ehhez a vershez itt Máté 11-nek a végén, vegyétek föl magatokra az én igámat. És ezen gondolkodtam, hogy miért lenne az más? Miért lenne az más? És így tegnap így valami meglepő módon fölismertem valamit, hogy igazán, hogy a világ nagyon szívesen, a világ, a munkám, a dolgaim, amiket tenni kell, ezek nagyon szívesen tesznek rám terheket, igákat. Ezek nagyon szívesen raknak rám terheket, és az, ahogy ezek terheket raknak rám, az úgy működik, hogy ráteszi a vállamra, és aztán, amit rátett a vállamra, és amit cipelek, és húzom az igát, az előbb-utóbb így beleeszi magát a szívembe is, hogy húzom az igát, és egy idő után azt mondom, és soha nem is fogok szabadulni. Hogy húzom az igát, és azt mondom, és ez így, hát így van rendben, mert nincs más. És húzom az igát, és azt mondom, ez már nem is lesz jobb. Értitek, miről beszél? Hogy az ember azt mondja, hogy eljut a szívéhez ez a teher, hogy ami a vállamat nyomja, a kétségbeesés, a teendők, a mókuskerék, a valami, amiben vagyok, a problémáim, azok eljutnak a szívemhez, és igazán megmérgezik a szívemet, és egy idő után így kezdek gondolkodni. És így kezdek gondolkodni, hogy bajban vagyok, hogy így vagyok, hogy úgy vagyok, hogy jól vagyok, hogy rendben, valamilyen módon, hogy ez a dolog nyom engem, és beeszi magát egészen a szívemig. És ezért vagyok úgy, hogy szabadulnom kell. Valahol, tudod, szeretném, ezért mondják az emberek azt az életük végén, hogy másként lett volna érdemes élni az életet. Ezért mondanak ilyeneket, mert ez a dolog beette magát oda, és keserűséget okoz, és zavarja őket. Egy probléma az életükben. De annyira nagyszerű ez a másik irány igazából. Jézus azt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat. Hogy ő másként csinálja. Figyelj, ez a különbség. Isten a szívünkbe tesz valamit. Isten a szívünkbe tesz valamit. És utána én eldöntöm, hogy azt fölveszem-e a vállamra is, vagy nem. Isten szabad akaratot hagy nekem ebben a dologban. A fiú megszabadít titeket. Valóban szabaddá tesz minket. Valóban kihoz minket egy csomó mindenből. Valóban elvágja azt a dolgot a bűnömmel kapcsolatban, és szabadon járhatok. De én döntöm el, hogy felveszem-e a vállamra azt az igát. Én döntöm el, hogy hogyan élem az életem. És ez a különbség igazából. És tudom, és vissza is hallom sokszor, meg találkozom emberekkel, akik ezt másként tanulják egy keresztény gyülekezetben, templomban, vagy valahol, és azt mondják nekik, hogy gyerünk, tudod, és ráteszik a terhet a vállukra, mint ahogy én itt Gabit szegényt eltöröm, tudod, és ráteszik a terhet, és azt mondják, tudod, hát a Biblia azt mondja neked, tudod, és ilyen nagy súllyal így rázuhan a vállára, és tudod, és azt mondja, hát ez ugyanolyan, mint odakin volt, csak ez még nehezebb igazából, mert tényleg az. Ez még sokkal nehezebb ez a könyv. És tudod, ez olyan, mint odakin volt, legalább addig ezen nem kellett aggódnom. Most ezen is aggódnom kell. De hogy Isten megfordította ezt nekünk, hogy rájöttünk, hogy ez nem így van. Hogy Isten a szívünkbe írja azt, hogy mit szeretne tőlünk. Nem én tudom, hogy mi Isten akarata a te életedben. Isten téged fog vezetni ebben. Tudod, és ez annyira nagyszerű, hogy ő ezt megcsinálja, és személyesen vezet minket. És aztán azt mondhatjuk, hogy hey, szerintem érdemes ezen az úton járni. Nincs kérdése felül a szívemben. De te döntöd el, hogy mit csinálsz. És ez egy másik életforma igazából, hogy Isten az, aki vezet minket, és ő az, aki azt mondja, hogy érdemes, ahogy mi mondjuk jó sáfárkodni azzal, ami ránk lett bízva, vagyis jó gazdálkodni, jó menedzselni azt, amit kaptunk maibb szóval. Isten az, aki azt mondja nekünk, tudod, érdemes hűnek lenni a házastársamhoz, érdemes, mehetnénk tovább a dolgokban, érdemes, vedd föl magadra az én igámat, érdemes így élni az életet. És azt mondom, ó, ez nem ugyanolyan iga? És azt mondja, nem, én nem a te válladra rakom, hogy aztán a keserűség beegye magát egészen a szívedbe, hanem fordítva, én azt mondja az írás, én a szívedbe írom a beszédeimet, én oda teszem ezeket, és hogyha ott van, akkor utána az egy másik élethez vezet. És másként élem, és tényleg másként élem az életem, mint ahogy azelőtt éltem az életem. És akkor rám néz valaki, ó, te szegény, ó, bekaptad a vallást, ó, de sajnálok. De rossz, tudod, rossz lehet neked nagyon. És nem tudja, hogy miről beszél, mert azt hiszi, hogy a terheim mellé kaptam még egyet. De én fordítva, Isten azt mondta neki, hogy szabad vagy ezektől, és persze ezeket oda is kell adni neki, nem erről akarok ma beszélni, a terheim odaadásáról, ezeket oda kell adnom neki, egyiket a másik után tanulnunk kell erről, és csinálnunk kell, és meg kell tanulnunk, hogy bízhatunk benne. De ugyanakkor a másik oldalról, amit kaptam, az a szívemben egy teher, hogy ott van ez a vágy, hogy igenis szeretném, hogyha más is tudna erről, amiről én tudok. Ott van ez a vágy a szívemben, hogy igenis szeretném, hogyha ez az öröm ott lenne a családomban, ott van ez a vágy a szívemben, hogy szeretném jobban megismerni Istent, és tudom, hogy ezt ebben a Biblia segíteni fog nekem. De itt csak záró kérdésként igazából, hogy honnan, hogy tudod, hogyan növekszik az embernek a hite. Róma 10.17 arról beszél, hogy ahogy halljuk az igét, az hozzáad a hitünkhöz. De csak hadd mondjak még egy másik dolgot igazából, ami fontos emellé. És az ez, hogy járunk benne, hogy gyakoroljuk magunkat benne. És ez annyira fontos. Márk 9.24-ben azt mondja az ember, vagy valahol ott körülötte, plusz-minusz három vers, hogy Jézus, ha tehetsz valamit, bajban van, a fia őrjöng, tudod, egy gáz van a sráccal, egész gyerekkorát, pici korától kezdve, és oda megy Jézus, azt mondja, ha tehetsz valamit. És Jézus azt mondja, ha tehetek valamit, minden lehet annak, aki hisz. És azt mondja az ember, hogy hát hiszek, segíts a hitetlenségemen. És ismerjük ezt az érzést, hogy milyen az, hogy ott a hitetlenség a szívemben, de hiszek. És igazából ez az, amiről beszélek, hogy ahogy járok az életemben, és bízom Istenben, és azt mondom egy gyakorlati kérdésben, nem azt mondom, hogy oké, most akkor felelőtlen leszek, és majd Isten megoldja, nem erről beszélek, hanem arról, hogy bajban vagyok, hogy lehetetlen helyzetben vagyok, vagy nagyon elbuktam, és azt mondom, hogy oké, Isten, akkor most bízom benned. Kérlek téged, állíts engem helyre, kérlek, változtass meg ezt a helyzetet, kérlek, csinálj valamit, kérlek, benned bízom. És tudod, mi történik? Hogy Isten meghallgat bennünket, Isten válaszol nekünk, és ez tényleg megtörténik velünk. És tudod miért? Azért, hogy felismerjük, hogy hitünk van, és hogy bízhatunk is benne. Ahogy Pál mondta, 2 Timóteus 1.12-ben, amivel kezdtük, hogy azért én tudom, és meg vagyok győződve. Isten azt akarja, hogy ez így legyen, ahogy megyünk előre, hogy meg vagyok győződve benne, hogy Isten mellettem áll. És annyi ilyen példát láttunk így a hívőknek a történelemben, ahogy ránézünk a hívőkre, hogy meg voltak győződve, meg voltak győződve, nem volt kétségük e felől. Tudod, kik voltak azok, akik meg voltak győződve? Azok, akik használták ezt. Ha fogom ezt a dolgot, ezt az egészet, és berakom a sufniba, ezt a könyvet, hitemet, a közösséget, a hallásomat, akkor tudod, persze, hogy nem fog növekedni a hitem. Persze, hogy nem fog semmi történni ott. De hogyha járok benne, akkor növekedni fog a hitem. És ez annyira fontos csak így az életünkben, tényleg, hogy annyi ilyen kihívással találkozunk, annyi minden megy szembe a hitünkkel, de csak így belegondoltam így emberek életébe. Tudod, Angliában Müller György, aki igazán George Müller, de lemagyarítottuk a nevét szegénynek, és árvaházakat nyitott, amikor nem voltak árvaház, még nem létezett árvaház, kutya nem törődött velük, és nem volt pénze rá, tudod, és egy egész életen át árvaházakat nyitott. És ez történt, és így óriási munkát kezdett, és utána kezdett el mindenki más is árvázat csinálni, meg lettek államiak, de igazán, tudod, hogyan csinálta? Nem volt egy kanyia rá, és tudod, óriási szolgálata volt, vagy valaki, tudod, valaki más, bárki más, akire gondolhatunk, tudod, és meg voltak győződve egy Istentől, tudod, a Wilberforce-ra gondolok, szintén Angliában, ő meg volt győződve Istentől, tudod, hogy Isten azt adta neki, hogy eltörölje a rabszolgaság intézményét Angliában. És tudod, és harcolt, nagyon hosszú ideig harcolt érte. Tudod, de gyakorolta magát benne, gyakorolta, és aztán megtörtént. És az ő erőfeszítései miatt indult el az egész, hogy Angliában eltörölték a rabszolgaságot, és a gyarmatokon is, és tudod, és hihetetlen, és aztán sok minden más is csinált mellesleg. Ja, és tudjátok, mi történt egyébként? Azt mondják így szociológusok, ahogy nézik, így visszafelé néznek, azt mondják, hogy könnyen lehet, hogy amiatt, amit ő csinált, amiatt nem volt egy ugyanolyan forradalom Angliában, mint ami Franciaországban végbe ment, és ami tönkre vágta Franciaországot hosszú-hosszú időre. Amiatt nem volt forradalom Angliában, mert a társadalomban nem voltak olyan nagyok a feszültségek, mert amit ők csináltak, az így megváltoztatta az egész társadalomnak a szerkezetét. És tudod, csak ez a gondolat igazából, mondhatom, élhetek így, hogy hát tudod, vagyok egy kicsi ember, itt ülök a sarokban, rögzítem az MP3-at, ennyi az életem. Tudod, mondhatnám, tudod, nem? Vagy végzem a munkámat, próbálok gondoskodni a családomról, tudod, remélem, hogy felszáll az üzletem valamikor, de van egy másik lehetőség. Tudod, igazából élhetek másként is. Hát, így van a családom, vagy elveszítettem a családom, vagy mit tudom én. Tudod, és itt a vég. Nem, tudod, és szeretnélek bátorítani ebben. Tudod, ha a fiú megszabadít, igazán szabadok leszünk, és erre vagyunk szabadok, hogy egy új dolgot kapjunk a szívünkben, és azt mondjuk, hogy igen, én mehetek ezzel, és ha fölveszem azt az igát a vállamra, akkor tudod, akkor vigyázz világ, tudod, mert itt jövök, tudod, és nem én vagyok a nagy szám ebben, hanem az, hogy felvettem Isten igáját, és ha felvettem, akkor nincs tényleg, akkor csak Isten akarata a korlátja annak, hogy meddig mehetek. És ez egy nagyszerű dolog, és ki tudja, hogy Isten mire használja az életedet. És szeretnélek ebben bátorítani téged. Tudod, hogy ki tudja, és szeretnélek bátorítani tőled, hogy merd elfogadni, amit így Isten mond neked a szívedben, és aztán merd felvenni az igát, és merd járni benne, és nem fogsz csalódni. Köszönöm a figyelmeteket, Isten áldjon benneteket. Köszönöm szépen.
A leghelyén valóbb információ, hogy Pásztor Majoros Kende minden szerdán délután 6:30-tól. Itt ebben a teremben mellettünk a hallgatók számára, a Golgota utca 3 nagy terem, minden szerdán 6:30-tól hallható, minden vasárnap reggel 11:30-tól, és minden vasárnap este 18:00-tól, 10:30-tól, 10:30-ig, 10:30-tól, 10:30-tól, és este 6:00-tól. A www.bibliaszol.hu-n élő közvetítésben nézhetőek meg ezek az alkalmak. Ezek istentiszteletek, de gyakorlatilag azzal a különbséggel, hogy előtte éneklünk. Kicsit leegyszerűsítem, nem baj? Jó, mindegy, tehát a laikus számára annyi a különbség, hogy előtte éneklünk, ami még külön szuper. Tehát ugyan, főleg, ha interneten nézed, akkor nem muszáj felállnod, és neked is énekelned, ezt lehet, hogy a családod félre fogja érteni. Mindegy, de hogy... De hogy az igazság felemelve, hétről hétre, hetente háromszor az Isten tiszteleteken. Pásztor Kenneth tanít a Közép-Európai Teológiai Akadémián. Látogasd meg egy óráját. A bibliaszol.hu-n tudsz erről információt kapni. És az, amit Isten tesz a gyülekezetben, és ez az ő ötlete, ez az ő terve, a gyülekezet, az a hívők együtt, tehát nem a magányos farkas belelovagolja, nem a magányos kovboly, a magányos bárány belelovagol a naplementébe, és azt mondja, gyertek farkasok! Ez a kép nem, ez nem egy bibliai kép. Vagy az, nem? Ez nem az, nem, nem. Nem, ezt úgy hívják, hogy lakoma, és a farkasok szeretik egyedül. Tehát ez a kép nem létezik. Isten terve az volt, hogy gyülekezet, úgy értem, bárányok együtt, egy pásztorral, aki Isten alatt, tehát hogy ő tehát Pásztor Kende egy csodálatos ember, de ő is csak egy ember, de Isten adott neki egy hivatalt, amit Isten védelmez, támogat, tekintélyt ad hozzá, és ez az ő rendje, ez Isten rendje. Hívők egy gyülekezetben, egy pásztor alatt. És hogyha ezeken a találkozókon találtál valamit, akkor az ízelítőjét találtad meg annak, ami a gyülekezet, és ami Isten terve és Isten munkája, egy ízelítőjét. Okay? Ha tűnődsz rajta, hogy a kautyúri élete mitől változott meg, okay, nem az eredményes élet találkozóktól. Azoktól csak utána, igen, hogy? Kicsit attól is. hanem hogy 10 éve el vagyunk rejtve egy gyülekezetben. Én személyesen ugye a Magyarországi Biblia Szól Egyházba járok, ez az otthonom, ezt találtam, ezt adta nekem Isten. De lehet, hogy téged máshova hív, nem tudom. De lehet, hogy nem, lehet, hogy hozzánk. És vannak vidéki gyülekezetek, bibliaszol.hu, elvileg ott meg lehet nézni, hogy hol. Lehet, hogy a te városodban, vagy a te városodhoz közel, hogyha a felvételt hallgatod. Ott van valaki, aki ugyanezzel az üzenettel szolgál. És csak ennyi, hogy szükséged van rá. Csak ennyi. És soha nem lehet ezt látni jobban, mint ilyenkor. Úgyhogy csak köszönjük. És gyere máskor is. Igen, menned kell. Igen, igen. Igen, ez a pásztor másik jellemzője, hogy nem marad sokáig egy helyen. Köszönjük szépen. Dicsőség Istennek. Amen. Igen. Rendben. Ez volt az üzenet. Van-e kérdésetek, vagy hozzászólásotok? Kérlek. Okay, tehát a felvétel kedvéért lefordítom, hogy vízkereszt és a Szent Szellemmel való keresztség közötti különbség. Szerintem sokan, akik a felvételt hallgatják, egy nagyon teológiai kérdést vélnek hallani. És az is, okay, csak hogy legyen értelme a válasznak, ugye a Biblia tanít arról, hogy amikor egy ember hívővé lesz, akkor belemerítkezik bizonyos értelemben Istenbe. Ez a belemerítkezés, ezt hívják keresztségnek. A keresztség anno, ahogy Keresztelő János csinálta, ahogy az apostolok is csinálták, víz alá merítésről szólt. És egy jelképe annak, ami a hívővel szellemileg történik, amikor hisz. Belekeresztelkedik, belemerítetik Istenbe. És egy hármas jelkép van itt, amikor belemerülök, akkor a régi emberem meghal, és születik egy új, és amikor kijövök a vízből, akkor már az új vagyok. A régi életem elmúlt, és egy új kezdődik. Gyakorlatilag ezt jelképként csinálták, jelképesen, hogy annak, amiben hitt az ember, amit megértett, arról tett egy ilyen bizonyságot, egy deklaráció, okay? Egy deklaráció. Mi a jelentősége? Jelentősége van saját magam felé, hogy emlékszem 3 éve, ott voltam a folyóparton, és valami pásztor víz alá nyomott. Miért is csináltam azt? Ja, azért, mert hívő vagyok. Ja, tényleg, mert ugye akkoriban akkoriban azért nem volt annyira nyilvános, egy új mozgalom, oké? Kereszténység. És viszonylag könnyű volt magányos farkassá válni, főleg ha valaki, mit tudom én, eljött Jeruzsálembe, ott hallott erről, és visszament a saját országába, ott nem voltak még gyülekezetek, ő volt az első. És szükség volt rá, hogy történjen valami, amire emlék. Vízkeresztség, egy jelkép, ami bizonyság nekem, és bizonyság a kívülálló embereknek. Miért csinálsz egy ilyen hülyeséget? Itt állok, meghívtál engem a keresztelődre, vagy a bemerítésedre, és most itt állok egy strandon, vagy itt állok egy uszodában, és nézem, ahogy valaki víz alá nyom. Miért csinálsz ilyen hülyeséget? Mert hívő vagyok, mert hívő lettem, ez egy üzenet, oké? Ugyanakkor van egy tanítás, ami azt mondja, hogy spirituálisan nem egyszerre történnek a dolgok. És amire itt az ember kíváncsi, ugye ez a Szent Szellemmel való keresztség, ez az, hogy mikor kapja meg egy hívő a Szent Szellemet. Mit jelent ez? Ez csak annyit jelent, hogy amíg az ember nem hisz Istenben, addig a lényének a hármasa, test, lélek, szellem halott. Ami annyit jelent, hogy a szelleme el van választva Isten szellemétől. Ezt így kell elképzelni. Miközben arra van kitalálva az ember szelleme, hogy együtt legyen Isten szellemével, mint egy összekeveredjen vele. Talán ez egy jó kifejezés. Amíg az ember nem hisz, addig el van választva Isten szellemétől. És a kérdés az, hogy mikor jön a Szent Szellem. Tehát mikor mondhatja egy hívő azt, hogy Isten szelleme bennem van. A mi hitünk szerint a hit pillanatában. Tehát az a teológia, amit mi vallunk, azt mondja, hogy a hit pillanatában, amikor valaki elfogadja Jézus Krisztust a megváltójaként, amikor elfogadja az evangéliumot, János 3.16-ot, akkor abban a pillanatban megtörténik minden. Tehát abban a pillanatban Isten elpecsételi a Szent Szellemével az embert. Ez Efézus 1.12-13-ban is ott van. Amikor hívőkké lettetek Isten eljegyzett pecsítjével, a megígért Szent Szellemmel. Okay. És ami azután történik, az egy olyan növekedés, ami a tanuláshoz hasonlítható a leginkább. A Szent Szellem ott van benned, vezetni az életedet, segíteni az életedet, de együtt munkálkodást vár, együtt gondolkodást. És addig, amíg az ember nagyon kevés tudással bír, amíg nagyon éretlen, addig az együttmunkálkodás nehéz. És nem éli meg talán annyira a Szent Szellem jelenlétét. Viszont ahogy egyre jobban bízok, egyre jobban rábízom az életemet Istenre, úgy azt veszem észre, hogy tényleg ott van, tényleg segít. Eddig is ott volt, csak nem hagytam. Ugye ez olyan, hogy én vezetek, tudod? Nem te ülsz a kormányhoz. És aztán, amikor először hagyom őt odaülni, akkor azt teszem észre, hogy álmulatosan jelen van az életemben. Ez az, amiben én hiszek. Kérdés, hozzászólás?
Máté 3.11. Keresztelő János.
Felolvasod, Balázs? Máté 3.11.
A Máté 3.11-ben van az, hogy én vízzel keresztelek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem, hogy majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket. Tehát itt Jézusról beszél, hogy ő az, aki megkeresztel minket igazából. És ugye így folytatja, kezében szóró lopátban is megtisztítja a szívét, a gabonáját is ülbe takarítja, a fejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát ő a választóvonal, ő az, aki vagy örök életre, keresztel meg Szent Szellemmel, vagy pedig az örök kárhozatra, de ez majd a Jelenések 20-ban lehet róla, ugye, hogy aki nincs beírva az élet könyvébe, azt az örök tűz továba veti. És Jézus az, aki keresztel.
Köszönjük, Balázs. Igen. Tamás kérdése, mi a lélek és a szellem közötti különbség? Nagyon jó kérdés, köszönjük szépen. Pászok Kende, hol vagy? Oké. A lélek az a része az embernek, amely mindenképpen létezik. Egy definíció szerint az akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret és öntudat helye. Valami ilyes, ezek nagyjából ezek képzik. nagyon nehéz ezt tudni, hogy pontosan hol vannak, hol válnak ezek szét, hol van önálló szerepe a szellemnek és a léleknek. Következtetni tudunk csak rá, mert a Biblia nem ad erről egész világos definíciót. Bár a pásztor Stevensnek van egy tanítása, ami bibliai tanokat összefésülve egy elég világos képet rajzol arról, hogy hogyan működik az ember igazából, test, lélek, szellem, hogy az információ hogyan áramlik, hol minek van szerepe és jelentősége. De kicsit leegyszerűsítve én úgy látom, hogy mind a lélek, mind a szellem az ember anyagtalan része. A lélek a testhez kapcsolódik, a szellem pedig inkább Istenhez. És a kettőt nagyon hasonlóan éljük meg, tehát talán a szellemünkben is megvan az akarat, értelem, érzelem, lelkiismeret, öntudat képessége az új emberemben, mint ahogy megvan a régiben is. Viszont ez a részem, mint egy össze van keveredve Istennel, ez a részem az, amely képes hallani Istentől. És ez a részem kellene, hogy az legyen, amelyik vezeti az életemet. Ez a leghalkabb, a legcsendesebb, tehát a szellememben hozott döntések, a szellememben, talán ez így nem jó, hogy a szellemben hozott döntések, a szellememben tapasztaltak alapján hozott döntéseim. Ezek a legnehezebben hallhatóak, a szellemben történtek a legcsendesebbek, a leglágyabbak, a legkevésbé űzőek, ugyanakkor a legfontosabbak. Illés? Nem. Aki a csendes halkhangot a sziklában. Illés. Illés, amikor menekült Jezabel elől, elmenekült, egy sziklahasadékba rejtőzött, és kereste Istent. És Isten nem volt ott a viharban, nem volt ott a mennydörgésben, nem volt ott a tűzben, hanem egy csendes halkhangként szólította meg. És ez a csendes halk hang az, amit a szellemünkkel érzékelünk. Nem tudom, nehéz ezt mondani. Főleg, ha gyakorlati hasznát akarjuk látni. Talán mondhatjuk azt, hogy ez a hetedik érzékszervünk. Hat van eredetileg? Hat? Öt? Hat? Hat? Mindegy. Ez a hetedik érzékszervünk. Az az érzékszervünk, amelyik hallja Istent. Oké? Az intuícióid itt történnek. Volt-e már veled olyan, hogy valamit instant módon tudtál, vagy tudni véltél, és aztán beigazolódott? Női megérzések sokszor ilyenek. Hányatoknak volt már női megérzése? Oké. A feleségem sokat beszél erről, hogy a megérzéseit követte, és követi. És ez a valamilyen szinten lehet helyes, de ellenőrzött kell, hogy legyen, mert a szellemünk képes a démoni világból is üzeneteket és inspirációkat kapni. De a lényeg, hogy a szellemünk az a részünk, amely a szellemi világgal kapcsolatban van és kapcsolatba tud lépni. És ez az a hely, ahova Isten szelleme beköltözik, amikor valaki hívővé válik. És talán csak annyi a gyakorlati jelentősége ennek a megértésnek az, hogy van egy belső hang, amire érdemes figyelni. Amit nem feltétel nélkül fogadsz el, hanem amit a Bibliában tanultakkal kritizálsz, úgymond, és megtanulod azt a hangot, amely összhangban van az üzenettel. Mert ez az egyetlen objektív mérce. Ugye van egy női megérzésed. Okay? Baj van, el kell válnom. Csak mondtam valamit. És nagyon erősen érzed, és nagyon erősen érzed, hogy az életed attól állna helyre, ha elválnál. És akkor most el kéne válnod, nem? Mert az intuíciód ezt mondja. Biztos Isten az. De nem, mert van egy objektív mérce, Isten leírta fehéren, feketén, hogy neki mi a terve, mi az akarata, és világosan mondja, hogy ne válj el. Úgyhogy az az üzenet, ami nagyon plasztikusan mondja, hogy válj el, az nem Isten üzenete. Honnan tudhatjuk? Onnan, hogy Isten adott egy ellenőrző eszközt. Adott egy objektív, a saját üzenetének egy objektív mércéjét. Ugyanakkor igenis lehet olyan intuíciód, ami nem konkrétan Biblia vers, tehát nincs leírva a Bibliában, de összhangban van vele. Teljesen összhangban van vele. És ezt a csendes halk hangot, amely sosem űz, sosem gyötör, szelíden, szeretettel vezet, ezt a csendes halk hangot meg kell tanulni, hallani, és érdemes megtanulni, bízni benne és követni. Gyurinak egy gondolata ehhez.
Igen.
Két mondat, hogy amíg az ember nem születik újjá, tehát nem fogadja Jézus Krisztus személyes megváltójaként, addig a szelleme halott. Ezt mondja a Biblia, Efézus 2.1-ben mondja, hogy halottak voltunk a bűneinkben, vagy bűneink miatt. Ez egyik. A másik, hogy amikor valaki újjá születik, akkor ez életre kell a szelleme. 1 János 3.14 szerint mondja, hogy átmentünk a halálból az életbe múlt időben, abban a pillanatban, amikor valaki megtért. Tehát addig ez a Isten tudatosság, ez az intuíció, ezek nem működnek az emberben, csak utána. Úgyhogy csak még ez.
Igen, tehát azt kell tudni, hogy amikor valaki nincs újjászületve, akkor is lehetnek intuíciói, és nem feltétlenül rosszak. Tehát úgy értem, ha én lennék az ördög, és egy erkölcsös világban egy erkölcsös embert akarnék rabulejteni, akkor először támogatnám, tehát biztos, hogy pozitívan vezetném. Megtanítanám őt arra, hogy hallgasson az intuíciójára. Segítenék neki, szponzorálnám, menedzselném az életét, az üzletét. És amikor már elkezd feltétel nélkül bízni ebben a sugallatban, akkor kezdeném csak el olyan irányokba terelni, amik már nem az ő érdekeit, hanem csak az enyémet szolgálják. És ezek azok az erődítmények, amikről Gyuri beszél. Az ellenség kiépít a lelkünkben erődítményeket, elfoglal területet. Hogyan? Úgy, hogy átadjuk neki, beleegyezünk. Én hallgatok az intuícióimra, és teszem, amit mondanak. És őrület van ilyenkor. Tehát emlékszem, amikor udvaroltam a most már feleségemnek, akkor az ő intuíciói pokollá tették az életünket egy időre. Úgy értem, mert a konkurencia érezte, hogy veszély van. Oké? Okay? Tehát sziasztok! Az üdvösként egy félig meddig, mi a jó szó, mindegy, egy bibliaiskolás tanárhoz készül hozzámenni. De ez nem történhet meg, ezt meg kell akadályozni. És az intuíciók elkezdtek egy csomó furcsa dolgot mondani. És nem volt egyszerű megtanulni, ellent mondani nekik, miközben az élet addigi tapasztalata az volt, hogy van egy titkos tudásom. Okay? Egyrészt szerintem sok nőnél így van. De talán férfiaknál is, ugye? Nem tudom, Tomi, mondtad, hogy neked volt egy csomó. Nekem annyira nem, tehát... Én ilyen agyhalottként éltem előtte is. Úgyhogy de ezt el tudom képzelni. Úgyhogy attól, hogy valami pozitív, attól, hogy valami beigazolódik, tehát igaznak bizonyul, attól nem biztos, hogy Istentől jött. Tehát az ellenőrzés a biblikus kell, hogy legyen. És erre azt mondod, de hát én alig ismerem a Bibliát, hogy tudjam akkor ezt az ellenőrzést megcsinálni? Azzal, amit ismersz. Néhány dolgot ismerj igazán, egy pár vers elég, Rómaiakhoz írt levelet olvasd el 5-ször, és írj ki 5 kedvenc verset, és ha 5-ször olvastad, és van 5 kedvenc versed, az megmenti az életedet. Jó? Tehát ha azt csak egyszerűen kontrollnak használod, már az elég lehet. Jó, és a másik, hogy félj. Ugye te ne retteg, de félj. Te csak egyszerűen légy vele tisztában, hogy nem minden... ami habos, ehető. Vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. De egyszerűen tud, hogy hopp, itt egy gondolat, az első, amit ráteszek, az egy nagy kérdőjel. És tűnődöm rajta, és adok időt beigazolódni, hogy igaz, vagy hamis, hogy jó forrásból jön, vagy rosszból. Egyébként sokkal, honnan jött ez a gondolat? Nézd meg, hova vezet. Nézd meg, hova vezet. Ha közelebb vezet Istenhez, akkor nagyjából mindegy, honnan jött. Nem szolgál rossz célt, még ha az ördögtől is jött, a javadra fogja az Úr használni. Ha pedig elfelé vezet Istentől, akkor nem hiszem, hogy Istentől jött, és biztos, hogy nincs a hasznodra. Beiratkoztam a bibliaiskolába, de kaptam egy állásajánlatot, amivel 10 milliót fogok keresni havonta, de soha többet nem fog bibliaiskolába járni. Honnan jött? És csak óvatos lennék vele. Okay, tehát, hogy... Mert az ördögnek van pénze. meg van mindene, csak a lelkedet akarja. Tudod? Értem, milyen áron neki mindegy. Úgyhogy csak óvatos lennék. Jó, ugyanakkor nem minden, ami pénzt hoz, van az ördögtől. Úgyhogy ezzel is óvatos lennék. Tehát, hogy hova vezet? Hova vezet? Ezt a kérdést tett föl, és ez segít. Jó? Kérdés, hozzászólás? Igen. Igen. Igen.
Minden.
Minden elment. Igen. 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 Aha. Igen. Igen. Egy nagyszerű lehetőség, ami elvisz mindent, de, és ez annyira tetszik, amit mondtál, hogy miközben természetileg elvitt mindent, a legnagyobb nyerességet találtátok benne, mi pedig Isten. Ugye az van, hogy én azt látom, hogy emberek kétféleképpen kezdik el keresni Istent. Az egyik a ritkább. Az egyik kategória az, akik jó dolgukban keresik Istent. Tehát azt mondják, hogy az élet olyan jó volt hozzám, hogy utána gondolok, hogy utána kérdezek, hogy rá akarok jönni, hogy ez nem lehet csak véletlen, és jó dolgukban elkezdik keresni Istent. Ez ritka. A legtöbben hozzánk hasonló gyarló emberek akkor kezdik el keresni Istent, amikor zuhannak. És ez csak egyszerűen azért van, mert a függetlenség, a büszkeség, az önállóskodás olyan mélyen benne van a zsigereinkben, hogy az, hogy én bízzam, hogy én keressem valaki másnak az uralmát az életem felett, hogy én rá akarjam bízni az életemet egy felsőbb intelligenciára, Istenre, az nem jön elő csak akkor, amikor én már nem bírom. Nem? Tehát amikor, értem, mindent kipróbáltam, és semmi sem működött, akkor kiáltok Istenhez. Ugye a háborúban, a csatában kevés az ateista. Igen. Igen. És ezért sokunk életében ott vannak ezek a történetek, amik viszont nem pecsételik el az életünket keserűen. Tehát én is tönkrementem, most másodszor, de azelőtt is egyszer, és igen, egyszer igazán, és a legnagyobb nyerességem volt belőle. Tehát a legnagyobb nyerességem. A legnagyobb nyereségem. És most a másodikból is úgy néz ki. Tehát Isten mindig használja a dolgokat jóra. Ez egyik, mert ez az egyik legreménytelibb vers, ez az utolsó gondolat, aztán mennünk kell. Isten mindent használ a jóra. Aki mindent a javadra fordít. Kinek? Aki szereti őt. A hívőnek. Okay? Annak a hívőnek, aki bízik. Minden, annak minden a javára van. Ezen elmélkedj. Okay? Tehát ez a házi feladat. Elmélkedj ezen. Ez az abszolút sikerrecept. Hogyan létezik az, hogy minden a javára van annak, aki az Isten szereti? Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez? Ha ezt megérted, ha ezt meglátod, a világod megváltozik. Jó, ez Róma 8.28-ban van? Róma 8.28. Egy kedvenc vers rómaiakhoz írt levélből. Igen. Okay. Köszönöm nektek. Isten áldjon meg jövő héten, ha minden igaz, jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Megvan az a reményünk, hogy Pásztor Kende időnként bejön hozzánk, és itt lesz. De kérlek titeket, imádkozzatok e felől. Lehet, hogy Isten elhívott titeket a valamelyik gyülekezetünkbe. De ha nem is a miénkbe, valamilyen gyülekezetbe biztos. Tehát, hogyha fontolgatod, hogy hívővé leszel, vagy már azzá lettél, úgy értem, akkor keres egy gyülekezetet. Szükséged van rá. És keres egy jót, mert egy rossz gyülekezet az rosszabb, mint hogyha nincs egyáltalán. Igaz ez? Ez nem tudom, hogy igaz-e. Mindegy. Ezt nem tudom, hogy igaz-e. Lehet, hogy ez se igaz. Lehet, hogy egy rossz gyülekezet is jobb a semminél. Mert Isten azt is a jóra használja. Így van. Úgyhogy ez nem volt igaz törölve. De keresd azt a gyülekezetet, ahova Isten elhívott téged. Szükséged van rá. Oké? Nem kell füstölőt lobálgatnod, meg tehát nem valami furcsaságot keresünk. egy óvó helyet keresünk, a növekedés helyét keressük, azt a helyet, ahol mind azzá válhatsz, amire Isten elhívott. Jó? És ezek a találkozók valamit hozzá tudnak tenni. De ez tényleg csak egy ízelítő abból, amit Isten készített neked. Köszönöm, el vagyunk bocsájtva. Sziasztok!